Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged második szemeszterének harmadik előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged második szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Molnár Imre 1934-ben született Tataházán. Középiskoláit Baján, majd Szegeden végezte. 8 éven keresztül tanult latint, ez meghatározó volt a római jog tudományos művelésénél. Mind a történelmi, mind a latin nyelvi ismeretek megszerzésében nagy hatással volt rá Visi József gimnáziumi tanáregyénisége. 1960-ban szerzett diplomát a Szegedi Egyetem Állam és Jogtudományi Karán. Egyetemi tanulmányai alatt pólai professzortól kapott indítatást a római jog irányába. 11 évig vállalati jogtanácsosként dolgozott. 1968-ban kapott tanársegédi állást az Állam és Jogtudományi Kar római jogi tanszékén. 1971-ben egyetemi adjunktusi, 1979-ben egyetemi docensi, 1988-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 1977-ben kandidátusi, 1987-ben az Állam és Jogtudományok doktora akadémiai fokozatot szerzett. 1985-től 1999-ig 65. életéve betöltéséig vezette a római jogi tanszéket. 1994-től 1998-ig két cikluson keresztül volt a Szegedi Állam és Jogtudományi Kar dékánja. 2004-ben megkapta a professzor emeritus címet. 1999-ben Apáczai Csere János díjban részesült, 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést kapta. 1995 után 2004-ben a diákok szavazatai alapján másodszorra is elnyerte az év oktatója címet. 2005-ben Klebersberg Kuno díjban részesült. A Magyar Tudományos Akadémia kiemelkedő tudományos életműve elismeréseként 2007-ben Eötvös József koszorút adományozott számára. Tudományterülete a római jog. Tanulmányai jó részt külföldön kerültek publikálásra, munkáira mintegy 400 hivatkozást kapott. Ezeknek nagyjából 70%-a külföldi folyóiratokban, monográfiákban található. Rendszeresen részt vett nemzetközi szakmai konferenciákon, München, Salzburg, Graz, Köln, Róma egyetemein tartott előadásokat a római jog témaköréből. 2001-ben jelent meg a Jakab Évával társszerzőségben a kar hallgatói részére készült római jogi tankönyv, amely azóta is több kiadást élt meg. Felesége tanár, házasságukból két gyermek született, mindketten jogászok, 3 unokája van. Fiatalkorában aktívan sportolt a Szegedi Kalapács vetőiskolában. Felkérem Molnár Imre professzor urat, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm kedves valamennyiőket. Amikor 10 perccel a kezdés előtt itt széjjel néztem, hirtelen az jutott eszembe, hogy a téma ókori római jog, hát nem érdekes, kit érdekel a mai rohanó világban. Alig láttam 5-6 embert, most döbbenten látom, milyen sokan vannak, és nagyon köszönöm önöknek, hogy eljöttek erre az előadásra. Előadásom címe lényegében a római magánjog, vagy a római jog, mint a modern európai magánjogok alapja. Ha ezt a címet az ember hallja, akkor különösen hát kívülállóként, a témához nem közelállóként, akkor az jut eszébe, hogy hogyan lehetséges az, hogy 2000 évvel ezelőtti jog a ma élő nemzeti jogoknak az alapja, annak ellenére, hogy hát rettenetes különbség van mind társadalmi, gazdasági, mind kulturális, mind technikai vonatkozásban a két korszak között. Tudjuk, hogy a jog, mint a felülépítménynek a része, mindig egy adott társadalmat szabályoz, beleértve annak gazdasági, társadalmi és kulturális körülményeit. Hát kérem tisztelettel, én erre a kérdésre szeretnék felletet adni, tehát arra, hogy hogyan lehetséges az, hogy ez a jog 2000 év után is benne él a különböző országoknak a kódexeikben, társadalmában, ma is szabályozza az életüket. Talán szabad legyen bevezetőként, rövid bevezetőként két kis buktatót is felhozni. Az egyik az, hogy azt mondtuk, hogy a magánjogoknak az alapja. Joggal vethetik föl a kérdést, hát a közjognak nem. A közjogra nézve nagyjából három nézet alakult ki. Egyik az, hogy hát de igen, a közjogra is nagyon hatott. A másik megtalálhatók a közjogban is római jogi alapelvek, római jogi szabályocskák. A harmadik nézet az, hogy semmi köze sincs a közjoghoz, a modern közjoghoz. Én egy kicsit az első nézethez tartom magamat, annak ellenére, hogy nem túl sokat foglalkoztam közjogi problémákkal, de szabad legyen erre nézve három kérdést kört röviden, mielőtt a téma lényegét érnénk, bemutatni. Az egyik, azelőtt 6 éve, 8 éve, nem tudom pontosan megmondani, Szegeden volt egy nemzetközi római jogi büntető kongresszus, tehát római büntetőjogi kongresszus. Az egyik előadónak a dolgozata elém került, és a dolgozat címe a brassói szászok büntetőjoga. Megdöbbentem, brassói szászok büntetőjoga, római jogi téma, és a többi, és a többi. Mikor aztán megnéztem a dolgozat mellékleteként szereplő forrásanyagot, kiderült, hogy visszaköszönt a Digestának, a legnagyobb római jogi szöveggyűjteménynek, a 48. könyvének egy része, szinte szóról szóra ugyanaz volt a szövege a középkori száz büntetőjognak, mint ahogy a Digestában ezt valamikor megírták. Tehát ez az egyik, ami azt mutatja, hogy nyilvánvalóan átvették a büntetőjogi részt, a büntetőjog a közjoghoz tartozik, ezt köztudott, nem mondtam, de most mondom. A másik, a közelmúltban a büntetőjogi alapelveit tekintettem át Rómában egy kis dolgozatban, és úgy tartottam helyesnek, hogy megnézem és összehasonlítom a mai hatályos büntető eljárási alapelveinkkel. Meg kell mondani, hogy a mai hatályos büntető eljárásunk 10 alapelvet tartalmaz. Végül kiderült, hogy Rómában mind a 10 alapelv megvolt, sőt, egyes alapelvek még talán jobban érvényesültek, mint ma. Például a nyilvánosság elve. Hát ugye most akármilyen tárgyaláson 5-6-an bennülnek, ha nagyobb hordaerő, egy gyilkossági ügy talán, akkor 50-en is beülnek a tárgyalóterembe. Rómában a fórumon, a marsmezőn voltak a tárgyalások hosszú ideig. Panaszkodtak is a császárkorban, hogy nagy baj történt a nyilvánossággal, mert nem ott tartják már meg a büntető tárgyalásokat, hanem a császár palotájában, vagy legfeljebb, ha olyan az idő, akkor a császár kertjében. Tehát ez a második fogódzó, ami azt mutatja, hogy a közjog is római joggal van igen szoros kapcsolatban. Szabad lenne egy példát bemutatni, egy büntetőjogi szabályt, egy büntetőjogi tényállást. Kérem szépen, ha jól emlékszem, 1997-ben, nem tudom pontosan, egy nagyon fura módon szabályozta a magyar büntetőjog az erőszakos nemi közösülésnek a bűncselekményét, amiből kiderült, hogy a bűncselekményt a feleségen is el lehet követni, továbbá nő is elkövetheti férfin. Na már most egy dolgozathoz megnéztem a római tényállást, ami a következőképpen hangzik. Nagyon rövid latin szöveg, huius legis punitur, qui feminam vel puerum, vagy vel quemquam per vim stupravit. Egy gyilkosságot szabályozó törvény szövegébe volt beiktatva, és így kezdődik, hogy e szerint a törvény szerint büntetendő az a személy, qui, aki. Minden magyarországi büntető tényállás így kezdődik. Aki lopás büntetét, aki rablás, aki stb. Követi, hát benne van aki, ki. Feminám, ugye az általánosan, aki nőt, tehát nem kívülálló nőt, tehát a nőbe a feleséget is bele kell érteni. Vel puerum, vagy gyereket, vel quemquam, vagy bárkit. Hát kérem szépen, a bárkiben az is benne van, hogy nő a férfit. Per vim, erőszakkal stuprávit meggyaláz. Tehát magyarul a törvényi tényállás Rómában ugyanaz volt, mint ma, 997-ben megszületett. Ebből szabad legyen azt a következtetés levonni, hogy a büntetőjog területén, ami a közjogba tartozik, nagyon sok szabály átkerült, vagy területéről nagyon sok szabály átkerült a modern jogba. Ez azt a gondolatot erősíti meg, hogy a közjogban is nem csak nyomokban, hanem nagyon sok vonatkozásban megtalálhatók a római jogi alapok. A másik kérdés, ami egy kicsit talán bonyolultabbnak látszik, de nagyon röviden elintézni, nem akarom az időt húzni, mert tudom, hogy nagyon kiszabott. A communis opinio, tehát a hivatalos álláspont szerint a helyzet az összes európai államot tekintve az, hogy beszélhetünk kontinentális jogfejlődésről és az angol jogról. Mindenki azt mondja, hogy a magánjoga a kontinensen lévő államoknak római jogi alapú, az angol jogfejlődés viszont nem egészen az, eltérő, sokkal kisebb a kapcsolata a római joggal, mint a kontinentális államok jogának. Na már most kérem szépen, ez egy hosszú időn keresztül, egy 100 éven keresztül elfogadott álláspont volt. Én kint Kölnben hallottam egy nagyon híres angol professzornak az előadását, aki az ellenkezőről kívánta meggyőzni a hallgatóságot, és azt kívánta bizonygatni, hogy az angol jog is a római örökség burkából bújt ki. De röviden csak ennyit, és hogyha most már elfogadjuk a legújabb álláspontját az angol jogászoknak, az angol jog és a római jog kapcsolatáról, akkor azt mondhatjuk, hogy az európai államok joga a római jognak német szóhasználattal élve a folyománya, következménye, tehát a római jog az, mint egy anyajoga az európai jogoknak, Mutterrechtje. Hát kérem, ennyit előjáróban, és most akkor rátérnék a lényeges kérdésekre, röviden. Theodor Heuss, a 20. század ismert kiváló humanista filológusa, azt mondja, hogy a modern európai kultúra 3 alappillére, amely az ókorból deriválódott, a Biblia, természetesen a keresztény etikát értjük alatta teljes egészében, a görög filozófia és a római jog. Majd megállapítja, hogy ezek nélkül a tudományos ágazatok nélkül nem beszélhetnénk magas szintű, modern európai kultúráról. Hát kérem, ennyit, és akkor most rátérünk arra, hogy mi is az a római jog, hogyan alakult ki röviden, és hogyan került Európának az államaiba. Kérem, római jog alatt értjük a Krisztus előtti 5. század közepétől a Krisztus utáni 6. századig kialakult, nagyobb részt Rómában, kisebb részt Konstantinápolyban létrejött római jogot, vagy jogot. Nagyon röviden a jog fejlődéséről, csak a legfontosabb irányelveket. Kérem, köztudott, hogy a Lex Duodecim Tabularum, a 12 táblás törvény az első írott emléke a római jognak, Krisztus előtt 451-ben, illetve a végső simításban 450-ben jött létre. A legtöbb hivatalos vélemény ellenére nekem az az álláspontom, hogy ez a 12 táblás törvény épp olyan primitív volt, mint maga a korabeli társadalom, korabeli római társadalom, illetve a korabeli mediterráneum államainak a joga. Tehát ha a 12 táblás törvényből indulunk ki, akkor nem jutunk sehova. Ez a lényeg a mondani valónak. A jog fejlődését elsődlegesen a gazdasági élet pezsdülése vitte előre. Különösen jelentős volt Rómának a mediterráneum térségéért vívott háborúi, amelyből rabszolgák, hadisarc és a meghódított államoknak a gazdaságából adódó nyereség áramlott be, például Hiszpániának az ezüstbányái nagyon sok úgymond tőkét halmoztak fel Rómában. Különösen jelentős e vonatkozásban a hárompont háború. A hárompont háborúról csak annyit, hogy Krisztus előtt 264-ben kezdődött az első, és a harmadik 146-ban fejeződött be. A 146 utáni, tehát Krisztus előtt 146 utáni gazdasági fejlődés olyan robbanásszerű volt a birodalomban, hogy a gazdaságtörténészeknek az értékelése szerint a világon, 20. századot nem számolva, egyszer volt még ilyen jelentős gazdasági fejlődés a 19. századi Amerikában. Tehát lényegében megváltozott minden. Ki kell mondani, hogy Rómában ebben az időszakban a mai értelemben vett kapitalista társadalmi rend jött létre. Elég fura megállapításnak látszik, de egy pillanat is sem vitás. Árucsere, pénzforgalom. Ez a kapitalista gazdasági rendnek a alapvető mutatója, természetesen ipari termék és a többi és a többi. Képzeljék el csak nagyon röviden, hogy milyen hihetetlen mennyiségű pénzre volt szükség ahhoz, hogy a birodalom különböző nagyvárosait, amit meghódítottak, azokat a városokat is beleértve, fölépítsék újra, márványvárossá hozzák. Több mint 70 ezer kilométer hosszú közutat építettek a birodalmon belül. Mint egy 500 ezer fős hadsereg őrizte a birodalomnak a határait. Például Afrikában közel 4 ezer kilométer volt a límeszt, hihetetlen sok emberre volt szükség. A hadsereg volt a legjobb felvevője az ipari termékeknek, éppen ezért megfelelő ipar és kereskedelem nélkül nem lehetett volna ilyen kapitalista jellegű társadalmat kialakítani. Tehát maga ez az árucsere forgalom megkövetelte azt, hogy egy magas szintű árucsere jog jöjjön létre. Sajnos meg kell mondani, ez igen hosszú fejlődésnek az eredménye. Ugyanis rómaiak bizonyos értelemben konzervatív politikát folytattak, úgy is hívjuk, hogy Róma arisztokratikus köztársaság, történészek ezt jobban tudják. A törvényhozást abban az időben a népgyűlés végezte, viszont a népgyűlés alkalmatlan volt ilyen kívánalmakra, hogy megfelelő szabályokat hozzon létre. Ezért a rómaiak kitalálták, hogy létrehozzák a prétori tisztséget, Krisztus előtt 367-ben. A prétori tisztségnek az volt a prétornak az volt a feladata, hogy a jogszolgáltatást irányítsa, tehát jurisdikcióval rendelkezett az impériumán belül. És mondjuk a konzervativizmust, sát a római társadalomnak az fejezi ki legjobban, de szigorúan hozzátették, hogy prétor jus facere non potest, vagyis a prétor jogot nem alkothat. Tehát itt van egy társadalmi szükségszerűség, és egy zsákutcának látszó jogszabály készítés. Ezt úgy oldották meg, hogy a prétor hivatali programját egy fatáblán ediktumnak hívták, tette közzé, amiben nem jogszabályokat tett közzé, hanem azt írta le, hogy ilyen igényekre adok keresetet. Ezekre nem adok. Tehát jogesetet kezdett szabályozni, márpedig a szabályokat úgy alakította ki, amire igény volt. Mire volt igény? Amit a gazdasági élet megkövetelt. Így kialakított egy olyan jogrendet, amely alkalmas volt a korabeli gazdaság megfelelő szabályozására. Természetesen ez csak akkor következhetett be, amikor, ugye azt mondtuk, hogy 367-ben felállították a prétori tisztséget, amikor rájöttek, hogy ez a prétor, mivel jus facere non potest, nem tud mit csinálni, létrehoztak egy másik tisztséget 242-ben, a prétor peregrinusit, aki az idegeneknek a vitáit intézte, és az idegenek és a római polgároknak a vitáit. Kérem szépen, meg kell mondani, hogy ez a prétori tevékenység olyan jól sikerült, hogy azt lehet mondani, hogy talán a világ egyik legjobb magánjogát hozták létre. Miért? Mert nem jogszabályokat konstruáltak, tehát nem előre nem látott esetre hoztak egy jogszabályt, hanem az élet által fölvetett kérdést szabályoztak. Na már most a munkájukhoz az is hozzátartozott, hogy a prétori tisztségben a lévőket egy évre választották, a következő év prétora, ha úgy gondolta, hogy valami miatt nem jó, ami a bírói gyakorlatban megbukott, akkor nem adja ki az ediktumába. Újat csinál helyette. Magyarul lehetőség volt arra, hogy amely rendelkezés a bírói gyakorlatban bevált, az megmaradt, amely nem vált be, az nem maradt meg. Na már most kérem szépen, természetesen a prétor ezt egyedül nem tudta elvégezni, ezt a munkát, hanem a konzíliumába, tanácsába a korabeli legjobb jogászokat összegyűjtötte, akik mindenben segítettek, megoldásban, jogszabály, alkotásban, ugye ezt csak úgy félve mondom, mert nem alkothatott jogszabályt, csak így feketén, továbbá bizonyos normatíváknak a kialakításában. Nagyon érdekes, hogy a Krisztus előtti első században már Rómában kialakult egy jogászi réteg, jogászi iskolák voltak, vagy jogi iskolák voltak, ahol képezték a jogászokat azért, hogy a hivatalban tevékenykedhessenek. Döntő jelentőségű volt az arisztoteleszi dialektika bevonulása a jog területére. Tehát a jogászok filozófiailag képzettek voltak. Ebben az időben eljártak Görögföldre filozófiát tanulni, Rodosz, félig Görögföld retorikát tanultak. Tehát teljesen kiképezték őket, bizonyára tudják, hogy ma az Egyesült Államokban ha valaki jogra akar menni, akkor előtte el kell végezni a bölcsészkart. Nem egy rossz megoldás, ugye? Tehát megfelelő, kulturális megfelelő filozófiai kiképzést is nyer. Tehát Rómában ezt megvalósították. Ennek hatására alakították ki a megfelelő, a adott társadalmi igényeknek megfelelő jogi rendelkezéseket. Nagyon röviden csak megemlítem, három filozófiai fogalom átkerült a görög filozófiából, az equitas, a jus naturale és a jus gentium. Mindháromnak az volt a lényege, hogy a régi, merev, formális civil joggal szembe egy rugalmas árucserejogot hozzak létre. Tehát ideológiát teremtettek arra, hogy a prétornak igenis joga van megváltoztatni ezt. Most valakibe fölmesz, hogy ideológiát teremtettek. Kérem szépen, Vergilius írja az Éneiszben, amikor a hatodik énekben Éneász leviszi az alvilágba, és ottan mondja, hogy kiket lát itt, és nyilván csak Augustus Principatusáig tudta elmagyarázni, mert akkor élt, nem látta, hogy jövőben majd mi lesz, nem látott előre ő se. És megkérdezte, hogy hát kik ezek az emberek, milyen országbeliek, stb. És mondták, hogy igen, a görögök, hajósok, filozófusok, a föníciaiak, kiváló kereskedők, a germánok, gallok, kiváló harcosok, és a többi, és a rómaiak, és akkor elmondja azt a híres mondását, hogy túregere imperio populus romana mento, hétibi éruntart észpát szikve imponere morem, párcere subjektiszed dében lare superbos. Azt mondja, te pedig emlékezz meg, nyájas római, hatalommal uralkodni a népek felett. Ezek lesznek a te művészeteid, egy erkölcsös békét adni a világnak, Pax Romana, az augusztusi béke, békét adni a világnak, megkímélni az elesetteket, és leigázni, legyőzni a débellára a gőgösseket. Kérem szépen, hát ettől jobb ideológiát a világuralom kézbetartására nem lehet megszerkeszteni, ugye? Gyönyörű szép versbe szövegezve. A jogászoknak az államaparátusba való beszippantására azért volt szükség elsődlegesen, mert ugye a prétor az rendszerint politikus ember volt, lehet, hogy nem rendszerint, majdnem minden prétor politikus ember volt, a joghoz keveset értett. Kérem szépen, mind a politikusok mindenhez értenek, de mint a mai politikusok mindenhez értenek, de igazán semmi se értenek nagyon. Ezért a jogászok voltak azok, akik a prétor nevében egy teljesen új, modern árucsere jogot létrehoztak. A császárkor kezdetétől Róma nem csak gazdaságilag, katonailag lett világelső, hanem a tudományban is és a kultúrában is. Gondoljunk a költészetre, Vergilius, Ovidius, Horácius ebben a korban volt. Hatalmas építkezések, különböző arénák, vízvezetékek, ma is sok felé lehet látni. Tehát hihetetlen módon fejlődött a gazdaság. A kulturális élet is nagyon magas szintre emelkedett, és meg kell mondani, álláspontom szerint, hogy csak egy ilyen magas, jóléti társadalomban lévő, magas kultúrszintből jöhetett létre az a római jog, ami létrejött. A görög filozófiát elsősorban csak eszközként használták, ugyanis nem spekulatív megoldásokat találtak ki, hanem az élet által fölvetett kérdésekre adott praktikus válaszként hoztak szabályokat. Hogyan tehették ezt? Magas szinten voltak filozófiailag kiképezve, és a filozófiai gondolkodásmód nagyszerűen találkozott a praktikus, mondhatni paraszti gondolkodásmóddal, és ennek eredményeként jött létre az úgynevezett jogászi gondolkodásmód, amely mindvégig jellemezte a római jogászokat. A prétori ediktum lassan idejét múltá vált. Ez azt jelentette, hogy 130 körül Krisztus után Hadrianus császár egy Salvius Julianus nevű jogásszal összegyűjtette a teljes prétori joganyagot, és most tette alkotmány jogilag jogforrásá. Eddig csak mondhatni szokásjog jellegű volt, mert prétor jogot nem hozott. De mégis kialakított egy ilyen hihetetlen magas jogrendszert. A jogászokat továbbra is, annak ellenére most már a prétori hivatalban nem tevékenykedtek, bevonták a császári kancelláriába a legkiválóbb jogászokat, sőt, kitaláltak egy ilyen lehetőséget, hogy a jogászoknak jus respondendit adtak, az azt jelenti, hogy véleményadási jog, hogyha valaki hozzájuk fordult, akkor véleményt adhattak, írásban a császár pecsétjével. Igaz, ez a bírót nem kötötte, de ebben az időben még úgynevezett laikus bíró, esküdbíró tevékenykedett Rómában. Nyilván a jogásznak a véleménye többé-kevésbé meggyőző volt számára. Hadrianus császár azt is kimondta, hogy aki ilyen privilégiummal, tehát ilyen előjoggal rendelkezik, hogy jogászi véleményt adhat, annak a véleménye a bírót köti. Ezzel jogforrássá vált a jogászi vélemény adás is hivatalosan. Hát kérem szépen, ettől kezdve a jogászrend tevékenysége hihetetlen méreteket öltött, hihetetlen sok könyvet írtak, tankönyveket, iskolák jöttek létre, ahol jogászképzés folyt. A Krisztus utáni második században Gaius tankönyvet írt az oktatásra, úgy hívjuk, hogy institúció. Kérem szépen, ezzel Gaius megteremtette, talán azt lehet mondani, hogy hosszú időre, nagyon sok nép számára a legjobb tankönyvet. Létrehozott egy olyan rendszert, amely a későbbi törvénykönyvek kialakításánál is alapul szolgált a modern európai országoknak. Brosz professzornak Pesten volt egyetemi tanár, aki lefolytotta Gaiusnak az institúciói tankönyvét, volt az a véleménye, hogy Gaius létrehozott egy olyan rendszert, amitől jobbat most se tudunk kitalálni, és ma is e szerint a rendszer szerint élünk a jog területén. Egyébként Brosz professzornak volt egy másik véleménye, ezt csak félve mondom, azt mondta, hogy a világ csak a 19. század végén érte utol kultúrába az ókori világ kultúr szintjét. A császári kancelláriákban működő jogászok lényegében minden jogi problémát megoldottak, ami fölmerült, mégpedig ez nem volt kevés, mert ugye a római jog, szíveskedjenek megjegyezni, esetjog volt, tehát nem jogszabályokat hoztak létre, hanem eseteket szabályoztak, hihetetlen mennyiségű jogászi irodalom jött létre, amikor, majd rátérek arra is, amikor a kodifikáció történt, akkor 2000 jogkönyvet néztek át, 39 jogásznak a 2000 könyvét, tudni kell, hogy akkor egy könyv 32 oldal volt, ugye 2000 akkor is az 64 ezer oldalt kellett áttekinteni. A harmadik század végére már a római jog egy kodifikálásra érett jog volt, azonban nem volt meg a császári akarat erre, csak jóval később történt meg Justinianus alatt a római jognak a kodifikálása. Ez a szerencse, hogy a epilógusként, mert Justinianus után már nem volt a császári hatalom, a keleti részen sem. Erről is ugye a nyugat 476-ban elbukott, oda a germán zsoldos vezér elfoglalta Rómát, tehát a keleti rész maradt meg igazán. Ha nem csinálja meg ezt a kodifikációt, a római jog soha se került volna be az európai vérkeringésbe, mert ilyen tömegű könyvet nem lehetett volna összegyűjteni, együtt megtalálni. Továbbá alig is maradt belőle valami. Kérem, nagyon röviden a kodifikációról. 528-tól 534-ig tartott a kodifikáció. Lényegében három jogkönyvet hoztak létre. Ebben található meg a Corpus Juris Civilis fölirattal, a római jog teste, hát a római jog törvényei, ugye, fölirattal. Az első könyv az Institutionis, ez tankönyv, formájában, rendszerében teljesen a Gaius által elkészített tankönyvet követi, tartalmában is nagyobb részt. Majd a jogtudósok irataiból készítették a nagyobbik részt, a digesztát. Hát kérem szépen, ha megtetszenek engedni, szemüveggel megnézem, hogy hány oldal lehet a digeszta. 920 oldal, ilyen apróbetűvel és nagy lapon. A digesztában a jogtudósoknak az iratai, a jogtudósoknak a joganyaga található, és létrehoztak egy harmadik jogkönyvet is, a kódexet, amely a császári rendeleteket tartalmazza, ez jóval szűkebb, jóval kisebb, mint a másik, a digesta. Fölmerül a kérdés, hogy hogy volt lehetséges az, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen iszonyatos nagy anyagot áttekintsenek és rendszerbe foglaljanak ezt az utókor számára hát elfogadható állapotba hozzák. Hát kérem szépen, nagyon röviden. Három jogi főiskolán, a császárkornak a utolsó két századában, tehát Justinianusig vetítem, három jogi főiskolán folyt rendszeres jogi oktatás egyetemi jelleggel. Előre meghatározott a rendszerint, 5 éves volt a képzési idő, ugye első évben Gaiusnak az institúciót adták elő, második évben a prétori ediktumot, amiről szó volt, harmadik, negyed évben a kiváló klasszikuskori jogtudósoknak a munkáját, és 5. évben pedig a kódexet. No, már most kérem szépen, ez azt jelentette, hogy az ott végzett jogászok, mert már ebben az időszakban megkövetelték azt, hogy a bíróságok, az ügyvédek, a közjegyzők jogászok legyenek, az ott végzett jogászok a teljes római anyagát ismerték. A legkiválóbb jogászok, már pedig a kodifikációs bizottságban a legkiválóbb jogászok vettek részt, a császári kancellária vezetőjogászai, a felsőbíróság bírái és az egyetemi tanárok. Lényegében ma is ez a három elemből tevődik össze a mai kódex készítés is. Három társaságból. Ezek a személyek kiváló szerkesztői készséggel is rendelkeztek, absztrakciós készséggel és filozófiai képzettséggel. Ugyanis nem lehetett volna összerendezni, generalizálni, általánosítani az anyagot, olyan formában rendezni és összehozni, amely alkalmas lett volna egy törvénykönyv készítésére. A mai világban gondolkoznak azon, hogy hogy volt lehetséges végül is 6 év alatt 3 törvénykönyvet csinálni. Nagyon jól emlékszem, hogy a magyar PTK-t, amelyik most hatályban van, még nem most új lesz, ugye 960-ban lépett életbe, 53-tól csinálták, 7 éven keresztül, egy könyvet kérem szépen. 8 év alatt 3 könyvet hoztak létre, sőt a kódexet, mikor úgy látták, hogy a Digesta és az institúció elkészült, hogy a kódex nem jó jogharmonizáció, ugye, hozzáillesztették az új könyvekhez, és csináltak egy újat. Végül is 4 könyvet készítettek el. Persze, ha már egyszer valami kész volt, akkor talán könnyebb volt azt átalakítani és új formációba hozni. Tehát kérem szépen, lényeg az, hogy ebbéli tulajdonságokkal rendelkező kodifikátorok voltak, akik alkalmasak voltak arra, hogy elkészítsék. Sokan felvetik, hogy volt egy predigesta, egy elődigesta, az egy fantom, nem volt. Soha semmi nyoma nem van ennek, hogy előtt csináltak valamikor egy digesztát. Az elkészített kodifikációnak óriási jelentősége van abból a szempontból, hogy egyrészt mondhatni azt, mint egy 600 évnek a joganyagát összegyűjtötte és rendszerbe foglalta, a legmagasabb szinten tárta a közönség elé. A másik, a modern világ számára, mert mint említettem volt, ha ezt nem végzik el, a római jog soha se kerülhetett volna át a modern világba. Justinianus halálát követően 565 a birodalom szinte szétesik. Európa szerte feudális fejedelemségek, királyságok jönnek létre, feudális viszonyok alakulnak ki, nincs árucsereforgalom, ha van nagyon kicsi, a műveltség is nagyon visszaesett, egy ilyen sötét korszakról lehet beszélni, ha szabad ezt a kifejezést használni. Nem volt szükség a fejlett árucserét szabályozó római jogra. Kétségtelen, hogy a római jogból bizonyos vulgarizált formába, tehát egyszerűsített formában kivonatokat készítettek a különböző királyságokra, a királyságokban, a keleti gótoknak, a nyugati gótoknak, tehát Itália egy részére, a mai Franciaország területére és Spanyolország területére alkalmazták ezeket a könyveket, de ezek nem az igazi római jogot tartalmazták, hanem egy egyszerűsített, primitív formájú joganyagot. Na már most, a gyökeres változás akkor következett be, amikor a 11. században Észak-Itáliában megindul az ipar és a kereskedelem. Ez azzal járt, hogy szükségük volt egy árucserejogra. Nagyon sokat jelentett, hogy ugyanabban a században kissé előbb megtalálták a Justinianusi kodifikáció könyveit, tehát a kódexet, a digesztát és az institúciót. És elkezdődött a római jog oktatása Bolognában, a modern világ első egyeteme, a Bolognai Egyetem 1085-ben kezdte meg a működését. Hivatalosan 1119-ben nyitottak meg, a pápa akkor engedélyezte, akkor vált egyetem, de az első modern egyetem, mondtam, hogy Rómában volt már 3 jogi főiskola, nem mertem mondani egyetem, amely működött Konstantinápolyban, Rómában és Beritoszban, a mai Beirutban. Itt megindult az oktatás oly módon, hogy nyilván eltelt egy 500 esztendő a kódexek elkészítése óta, a viszonyok valamelyest változtak, ezért a jogtanítók, akiket kezdetben glosszátoroknak hívtak, a könyveknek az oldalára széljegyzetet írtak, magyarázták, hogy a mai viszonyok között hogyan kell ezeket a szövegeket érteni. Hihetetlen nagy keletje lett Európában ennek az iskolának, mintegy 200 év elteltével, 3 másik egyetemen is megnyílt a római jognak az oktatása, Pávia, Perugia és nem jut most a harmadik eszembe, menjünk tovább, ahol egy másik szisztémával kezdtek dolgozni, nem jegyzeteket írtak hozzá röviden, hanem kommentárokat. És Padova volt a harmadik, most már eszembe jutott, kommentárokat írtak hozzá, tehát a korabeli élet, gazdasági élethez kezdték a római jogot formálni. Azért volt nagy jelentőség ennek, mert az európai államokból a fiatalok ide mentek egyetemre tanulni jogot. Például feljegyzés van arról, hogy Magyarországról is 1301-ig, mert a Bolognai Egyetem addig működött, később abból jogi fakultás, vagy orvosi fakultás lett, 82 magyar fiatal tanult, Nácio Hungarica, tehát magyar náció, magyar származású csoportként. Hát kérem szépen, a egyetemeken tanuló fiatalok Európa szerte elvitték a római jognak az ismeretét. Most itt az oktatás folyamán egy nagyon picit keveredett két joggal a római jog, nem csak római jogot oktattak, hanem kánonjogot is, a keresztény egyháznak a jogát, arra is azt lehet mondani, hogy 80% római jog. Valamint bizonyos hűbéri jogot, ugye a hűbéri viszonyok voltak, ezt oktatták, és ezt a keverék jogot hívták jus communénak, közös jognak. Tehát ezt a közös jogot tanulták, ezt vitték magukkal, és ennek az lett a következménye, hogy az európai államokban elterjedt a római jog. Az európai államok fejlettségétől függetlenül, vagy attól függően, annak független azért, mert mindenütt kezdett elterjedni, de attól függően a mértéket illetően, hogy mennyire fejlődött az ipar és a kereskedelem, vált szükségessé a római jognak az alkalmazása. Kiemelnék két országot, két nagy hatalmat, ahol döntő jelentőségű volt a római jognak az elfogadása. Az egyik Franciaország. Franciaország területére, ugye Franciaországban, Dél-Franciaországban alkalmazták a viszonylag a korábbi római jogi forrásokból visszamaradt a Leges Romani Barbarorumnak hívták, tehát a barbároknak a római jogi törvényeiből visszamaradt joganyagot. Talán ez volt a legmagasabb szintű, az északi részen viszont egy germán hűbérjogot alkalmaztak. Tehát a diákok magukkal vitték a római jog ismeretét, és egy viszonylag hosszú fejlődés következtében körülbelül 1600 környékére kialakult a francia jus commune, ugye? Ki volt a francia jus commune, amely ugyancsak nagyobb részt római jogot tartalmazott, illetve valamelyest hűbéri francia jogszabályok találhatók voltak meg benne. Kérem szépen, a fejlődés vége, tudjuk, 1804, a Code Civil vagy a Code Napoleon, amikor az érvényes jogot kódexben összeszerkesztették. Ez az érvényes jog a római jog volt, még rendszerében is átvette az institúció rendszert, ugyanaz a három alapfejezet, de hadd ne menjünk bele. A németországi jogfejlődés a másik. Németországban kicsi lassú volt a kapitalizálódás, míg nem eljutottak arra a szintre, hogy a helyi jogok nem adtak semmiféle megoldást a kapitalista rendszer kibontakozásához. Ezért 1495-ben a Worms-i Birodalmi Gyűlés kimondta, hogy amennyiben a helyi jogok nem használhatók, akkor kisegítő jelleggel a római jogot kell alkalmazni. Magyarul egy törvényi aktussal törvény előre emelte a római jogot, mert a helyi jogok primitívek voltak, feudális jogok nem mondtak semmit. Ennek az lett a következménye, hogy mintegy 400 éven keresztül egészen 1900-ig a római jog törvényi aktussal élő jog lett Németországban. A római joggal kapcsolatban azt lehet mondani, hogy két világ, a római jog tudományával kapcsolatban két virágzást ért meg. Egyrészt a Krisztus utáni második század, harmadik században, a klasszikus korban a legkiválóbb jogászok hozták létre azokat a szabályokat, amelyek azután később megmaradtak az utókor számára, Ulpianus, Papinianus, Paulus, Gaius, Modestinus, stb. Na most azt szoktuk mondani, hogy olyan magas szinten, mint tudomány, talán meghaladhatatlan szinten. Na most a 19. század Németországában létrejött egy tudományos irányzat, a pandektisztika, amelyre ugyanezt a szólásmondást mondjuk el, hogy a tudományuk oly magas szintű volt, hogy a jogban ez meghaladhatatlan. Kérem szépen, a római jogi alapon teljesen kidolgozták a római jognak és az általános jogoknak a dogmatikáját. Csináltak egy magánjogi dogmatikát, és csináltak egy általános jogdogmatikát. Ugyanis beszéltem nagyon röviden arról, nem akarom ismételni magam, hogy Rómában nagyon dogmákkal nem foglalkoztak, mert hisz ők esetjogot szabályoztak, és ez azzal is járt, hogy nagyon kevés definíciót írtak le. Ezt a 19. század német jogászai nagyon sok tekintetben pótolták, és így megteremtették annak a lehetőségét, hogy az ókori római jog most már dogmatikailag is alátámasztott joggá váljon. Kérem, ez a jog terjedt el Európa szerte, ez a francia Code Civil és a német Bürgerliches Gesetzbuch, a német polgári törvénykönyv. Azt lehet mondani, hogy kevés az az állam Európában, amelyikre nem hatott. De tengeren túli országokban is a hatása érvényesült, mondjuk a dél-amerikai államokban inkább a Code Civilnek, de például Japánban elsődlegesen a BGB-t, a német polgári törvénykönyvet vették át. És az a fura helyzet állt elő Japánban, hogy korábbiakban sosem éltek a római joggal, de a törvénykönyvük az római jogi alapon készült el, ezért az egyetemi oktatásban a római jogot oktatják ma is Japánban. Tehát azt lehet mondani, kérem, igen tisztelt hallgatóim, hogy a római jog oktatása a mai napig szinte minden valamennyi európai államban megtalálható. A két háború között két országban szüntették meg a két diktatúrában a római jognak az oktatását. Egyrészt Németországban, más-más ideológiával természetesen. A Németországban azt mondták, hogy nincs szükségünk erre a merkantilista zsidó jogra. Viccnek tűnik egy kicsit, ha ezzel régbe se lehet kifejezni, hogy a Izraellel kapcsolatos milyen szabályokat alkalmaztak. nem akarom mondani, hogy mond egy érdekeset, de hát majd... Már csak annyit, hogy a körülmetélés csak Izrael fiainak engedték meg, ez nyilván kiugró a szabályok közül. A másik a sztalini Oroszország, a frunzei harmadik, a koloszparasztoknak tartott harmadik konferenciának következő mondta, hogy a minden nagyhatalmat megdöntenek. Rómát is megdöntötte a nép, megdöntötte, csak úgy ropogott. A ideológia a fejlett szocialista embertípusnak nincs szüksége erre a rabszolgajogra. Hát kérem szépen, talán valamivel több, ha azt mondjam, a zsidójog még ezrelékben is alig fejezhető ki, a rabszolgajog mondjuk hasonló módon, de a rabszolgákat a szabályozó jogrész még 0,5%-ot séri el a római jogban. Tehát lényeg az, kérem szépen, hogy az európai államokban elterjedt, ha egy kis időnk van, még 3 mondat erejéig, ha még belefér, Magyarországon is beszéltünk a római jogról, állítólag 1367-ben Pécsett egyetemet hoztak létre, Nagy Lajos uralkodása alatt. Ennek 2 oldala van. A pápai levéltárban nem található meg, tehát nem valószínű. A másik, Nagy Lajos alatt az ország olyan nagy hatalom volt, mint Franciaország, vagy Németország, vagy Anglia, ugye? Tehát elképzelhető, és ő Itáliából jött a család Nápolyból, tehát magával hozta ennek az ismeretét, hogy elképzelhető, hogy beindult a római jognak az oktatása. A török világ Magyarországon ketté szabta ezt, nem indult be a kapitalista fejlődés, már pedig római jogra kapitalista fejlődés nélkül nincs erről szó esett a római kapitalizmusnak a bemutatásával. Viszont 1667-től megindult a római jognak az oktatása Magyarországon, egyetemi oktatása, és tart mind máig. A Nagyszombati Egyetemen indult meg. Talán még zárszóként néhány mondatot. Kérem szépen, a római jogból a modern világ megkapta mindazt a dogmatikailag lényeges tételeket, amelyre a jognak szüksége van. Így megkapta a jognak a rendszerét. Nem Ulpianus mondta, hogy hogy néz ki a jog 2 rész, ma nem mentünk bele, mert időnk nincsen rá. Ma is aszerint élünk, aszerint a rendszer szerint. Megkaptuk a jogi alapfogalmakat, a jogi dogmatikát, az intézményrendszert kialakították, valamint a részletszabályokat teljes egészében átvette, sajnos megint nincs idő, az előadást 2 órára terveztem, úgy néz ki. A részletszabályokat is átvették, valamint a teljes terminológiát, tükörfordításai, a római jogi fordítások, nem tudjuk jobban tulajdon birtokot kifejezni, és hát a jogászi gondolkodásmódot, amelyik egy különleges valami, csak azok tudják értékelni, akik maguk is jogászok és ismerik a jogot. Kérem szépen, én végezetül epilógusként egy plagizálással fejezem be a mondani valómat. A Justinianusi kodifikáció során, amikor a jogászok, a 200-300 évi korábbi jogászoknak a munkáját írták be a kódexekbe, azt írták, hogy hát beírjuk, mert et hodie hoc iure utimur, azaz ma is ezzel a joggal élünk. Hát ezt a plágiumot veszem én is át, és azt mondom, hogy a mai magyar polgári törvénykönyv is nagyban egészben erre a jogra épül. Köszönöm szépen a türelmüket!
Köszönjük professzor úr előadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Szalai István, az Egyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarának főiskolai tanára tartja meg a szám fogalmának alakulása a kezdetektől a robbantott számokig című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!